Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Nagy pénteki adásunk tartalmából. Nagy csütörtökön Ferenc pápa egy Róma közeli börtönben végezte az utolsó vacsora szertartást. Cantalamessa atya nagypénteki homíliája. Lépjünk tovább arra, ami el nem múlik. Fiat Crucis a Kolosseumnál. A mai családok kereszthordozása, melyben egyesülnek Krisztussal. Ferenc pápa egy Róma közeli börtönben végezte az utolsó vacsora szertartást. A pápa a nagy csütörtökön délután az utolsó vacsora szertartást a Rómától északra fekvő Civita Vecchia kikötőváros új büntetés végrehajtási komplexumában végezte, ahol 12 fogva tartott lábát mosta meg. Ferenc pápa vezette a nagy csütörtöki Cöna Domini liturgiát, vagyis az utolsó vacsora szertartást, amely az eukarisztia megalapításának állít emléket. A liturgián a Rómától északra fekvő kikötőváros Civita Vecchia új büntetés végrehajtási komplexumában raboskodó elítéltek vettek részt. A börtönben közel 530 személyt tartanak fogva, javarészt nőket. A pápa délután 4 órakor érkezett meg egy fehér Fiat 500-as típusú autóval a börtönbe, ahol a büntetés végrehajtási intézmény vezetői fogadták, és elkísérték a kápolnába, ahol a szentmisét celebrálta. A szertartáson néhány fogvatartott, a biztonsági személyzet, a börtön alkalmazottai és a hatóságok képviselői, köztük Olaszország igazságügyi minisztere is részt vett. A Szentszék sajtótermének igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatában elmondta, hogy Ferenc pápa a kötetlen szavakkal mondott szentbeszédében a lábmosás mozzanatáról szólt, amely része a liturgiának nagy csütörtökön. Jézus gesztusát valami furcsa dolognak tekintik ebben a világban, amikor az evangéliumokban arról olvasunk, hogy Jézus megmosta az áruló lábát, aki elárulta. A pápa hozzátette.
Fra voi dovete lavare i piedi, fra voi dovete servirti.
Jézus egyszerűen arra tanít bennünket, hogy meg kell mosni egymás lábát, vagyis, hogy szolgáljuk egymást anélkül, hogy várnánk viszonzást. Milyen szép lenne, ha ezt minden nap és mindenki számára megtehetnénk. A pápa ezután hangsúlyozta, hogy a szolgálat az, amikor Jézus barátnak nevezi azt, aki elárulta. A végsőkig vár rá, mindent megbocsátva neki. Isten mindent megbocsát, és Isten mindig megbocsát. Mi fáradunk el a bocsánat kérésben, fogalmazott a pápa. Mindannyiunknak van valami, ami már régóta a szívünket nyomja, de bocsánatot kérhetünk Jézustól. Majd emlékeztetett, van az Úr, aki ítél, de ez furcsa ítéletnek tűnhet, az Úr ítél és megbocsát. A pápa végül arra buzdította az embereket, hogy kövessék ezt a példát a szolgálat és az egymásnak való megbocsátás vágyával. Homíliája után Ferenc pápa elvégezte Jézus hagyományos gesztusát az utolsó vacsorán, amikor megmosta tanítványai lábát, ezzel is jelezve a szolgálat és az alázat fontosságát. A pápa 12 fogva tartott, férfi és nő lábát mosta meg, köztük különböző korú és nemzetiségű emberekét. A szentmise végén a börtönigazgató köszönetet mondott a pápának, majd megajándékozta Civita Vecchia ősi kikötőjének egy ábrázolásával és a fogvatartottak által gondozott veteményes kert termékeivel, valamint a személyzet és a fogvatartottak által készített alkotásokkal. A Szentszék sajtótermének közleménye végül azzal zárult, hogy a szertartás után a pápa egy teremben röviden köszöntötte a börtön fogvatartottjait, tisztjeit és személyzetét képviselő mintegy 50 embert.
Cantalamessa atya nagypénteki homíliája. Lépjünk tovább arra, ami el nem múlik. A Szent Péter Bazilikában nagypénteken délután 5 órakor kezdődött Urom szenvedésének ünneplése. Egyházunk ősségi hagyomány alapján nagypénteken és nagyszombaton nem mutat be szent misa áldozatot, ám különleges módon emlékezik Urunk Jézus értünk vállalt szenvedésére. Az ige liturgia, a Szent Kereszt előtti hódolat és a Szent Áldozás szertartását Ferenc pápa vezette, míg a homíliát Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka tartotta Pilátus ismert kérdéséről: de hát mi az igazság? János evangélista különleges jelentőséget tulajdonít a Jézus és Pilátus közti párbeszédnek. Te vagy a zsidók királya? Kérdezi a helytartó. Jézus pedig visszakérdezi, hogy Pilátus magasabb belátásra vezesse, semmint hogy csak mások véleményét ismételje. Kijelenti, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Ezt Pilátus úgy érti, hogy nem politikai uralomról van szó, vallási kérdésről pedig nem akar vitatkozni, de azért iróniával megkérdi: tehát király vagy? Mire Jézus: te mondod, hogy király vagyok. A szónok rámutatott Jézus szándékára, amely Pilátust segíteni akarja, hogy ne mások véleményén keresztül lásson, hanem lépjen önmagába, és másféle szemmel tekintsen a dolgokra, amely fölötte áll a zsidókkal folytatott pillanatnyi vitájának. A római helytartó megpillantja Jézus szavaiban rejlő titkot, de megriad, és inkább lezárja a beszélgetést, miközben vállát vonva mormolja magában: mi az igazság? Mennyire időszerű ez a kérdés? Fordította figyelmét a jelenre a szónok. Az ember ma is felteszi magának a kérdést: mi az igazság? De aztán figyelmetlenül elfordul attól, aki pedig mondta: én azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És másutt így mondja: én vagyok az igazság. Csodálkozva állapította meg a kapucinus atya, hogy az interneten folyó hitviták során manapság egyáltalán nem kerül szóba Jézus neve, de ha valaki mégis a feltámadásával hozzakodik elő, rögtön lezárják a beszédet az oda nem illő téma miatt. Mintha nem is lenne Krisztus. Az Isten szó így mára csak egy üres tartály, amit ki-ki tetszés szerinti tartalommal tölt meg. Pedig Isten épp a megtestesüléssel adott tartalmat a nevének. Az ige testé lett, vagyis az igazság lett testé. Éppen emiatt történik oly következetesen Jézus nevének elhárítása, mert ő az emberi gőg minden kifogását elveszi, hogy az eldöntse, ki az Isten. Cantalamessa atya a Gyűrűk ura című regény és filmsorozat jól ismert szerzőjét, John Ronald Tolkien-t idézte, aki a Jézusban kételkedő fiának így válaszolt: elképesztő akarat kell ahhoz, hogy ne higgyük el. Jézus valaha is létezett, és ki sem mondta a neki tulajdonított szavakat: mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, és hogy aki engem lát, látja az atyát. Krisztus igazságának egyetlen alternatívája, hogy őrült megalomániáról és egy óriási csalásról van szó, ami pedig hogy is bírhatná ki 20 évszázad kíméletlen történelmi és filozófiai kritikáját, és miként is tudna teremni meg annyi gyümölcsöt. Ma sajnos túllépünk Pilátus szkepticizmusán. Vannak, akik úgy gondolják, hogy meg sem szabad kérdezni, hogy mi az igazság, mert az igazság egyszerűen nem létezik. Minden relatív, semmi sem biztos. Mondják, és nem hagynak helyet semmiféle más értelmezésnek. Søren Kierkegaard az egzisztencialista filozófia elindítójának mély gondolatát idézte a szónok. Sok szó esik az emberi nyomorúságról, az elpazarolt életekről. De csak annak az embernek az élete veszik kárba, aki soha nem számolt azzal, mert soha nem volt benne a legmélyebb értelemmel vett benyomása, hogy van Isten, és hogy ő, pontosan ő, az énje, áll ezen Isten előtt. Azt mondják, túl sok igazságtalanság és túl sok szenvedés van a világon ahhoz, hogy higgyünk Istenben. Ez igaz, de gondoljunk bele, mennyivel abszurdabbá és elviselhetetlenebbé válik a minket körülvevő rossz, ha nem hiszünk az igazság és a jó végső győzelmében. Jézus halálból való feltámadása ígéret és garancia arra, hogy ez a diadal meg lesz, mert vele már elkezdődött. A kapucinus atyapán apostollal együtt szeretné kiáltani, engesztelődjetek ki Istennel, ne tékozoljátok el az életet. Ne hagyjátok el ezt a világot, mint ahogy Pilátus otthagyta a helytartóságot függőben maradt kérdésével. Mi az igazság? Ez azért is fontos kérdés, mert ebből tudjuk meg, hogy éltünk-e valamiért, vagy csak úgy hiába. Utolsó témaként a szónok Pilátus kérdését vetette fel. Saját néped és a főpapok adtak kezemre, mely immár az egyházon belülieket érinti, vagyis rólunk van szó. Jézus megtagadták, elárulták és elhagyták az övéi. Válaszként a szónok ismét Tolkien fiához írt levelével válaszolt. Szeretetünket és akaratunkat megtépázhatja ugyan az egyház és szolgái hiányosságainak, őrültségeinek és bűneinek látványa, de nem hiszem, hogy akik egykor valóban hittek, azok ilyen okok miatt elhagyják a hitet. Végül arra intett a szónok, hogy idén nem a harangok örömteli hangjával ünnepeljük húsvétot, hanem bombák közeli baljós zajával és pusztító robbanásokkal. Emlékezünk Jézus válaszára korának tragédiái kapcsán, ha nem tértek meg minnyájan, ti is épp úgy elvesztek. Ha nem kovácsoljuk ekevassá a kardokat és a lándzsákat szőlőmetszőkésekké, akkor minnyájan egyformán el fogunk pusztulni. Mi csak egyféleképpen tudunk mégis megmenekülni, ha minden magunk mögött hagyunk, ami elmúlik. Lépjünk tovább arra, ami nem múlik el, zárta nagypinteki homíliáját Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka.
A mai családok kereszthordozása, melyben egyesülnek Krisztussal. Ferenc pápa idén a családokra bízta a nagypinteki keresztút elmélkedéseinek és imáinak az elkészítését. Önkéntes és katolikus segélyező közösségek, egyesületek tagjai ők, akik az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 5. évfordulójára hirdetett családév alkalmából osztják meg a világgal a családok örömeit, bánatát és nehézségeit. A 14 stáció mindegyikéhez ők írták az elmélkedéseket. Vannak köztük fiatal házasok, misszióban élő családok, gyermektelen idős párok, sok gyermekesek, fogyatékkal élőket nevelők, beteg szülőket gondozók, gyermekeiket aktívan segítő nagyszülők, örökbefogadók, özvegyek. Olyan család, ahol a gyermek szerzetesi hivatást választott, vagy ahol elvesztették egy leányukat. A háborúban szemben álló és attól egyaránt szenvedő ukrán és orosz családok, valamint bevándorló családok nehézségei is megjelennek a Via Crucis állomásaiban. Most ezekből idézünk hallgatóinknak. Második állomás. Júdás elárulja Jézust, övéi pedig elhagyják. Egy missziós család elmélkedése. Mintegy 10 évvel ezelőtt indultunk el a misszióba, urunk, mert nem volt elég számunkra a saját boldogságunk. Oda akartuk adni az életünket, hogy mások is átélhessék ugyanezt az örömet. Meg akartuk mutatni Krisztus szeretetét azoknak, akik nem ismerik. Nem számít merre felé. A közösségi élet és tevékenység nap mint nap segít abban, hogy az életre és a világra nyitott látásmóddal neveljük gyermekeinket. Ám nem könnyű. Nem tagadjuk el az aggódást és a félelmet, hogy bizonytalan családi életet élünk messze a hazánktól. Mindehhez hozzájárul még a háború rettenete, ami oly drámaian aktuális ezekben a hónapokban. Nem könnyű csak hitből és szeretetből élni, mivel gyakran nem tudjuk teljesen rábízni magunkat a gondviselésre. Amikor látjuk egy anya szenvedését, aki belehal a szülésbe, kivált kép akkor, amikor bombázzák, vagy egy háború, éhínség vagy erőszak által elpusztított család gyötrelmét, olykor utolér a kísértés, hogy karddal válaszoljunk, elfussunk, magadra hagyjunk téged, hátrahagyjunk mindent, azt gondolva, nem éri meg a fáradtságot. Ez azonban azt jelenteni, hogy eláruljuk szegény testvéreinket, akik a te tested a világban, és akik emlékeztetnek minket, te vagy az élő. 5. állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Egy fogyatékkal élő gyermek szüleinek elmélkedése. A gyermekünk fölött már azelőtt kimondták az ítéletet, hogy a világra jött volna. Találkoztunk orvosokkal, akik már azelőtt gondot viseltek az életére, hogy megszületett volna, és orvosokkal, akik világosan megértették velünk, jobb lenne, ha nem hagynánk megszületni. Amikor az életet választottuk, minket is ítélettel sújtottak. Csak teher lesz nektek és a társadalomnak, mondták. Feszítsd meg őt. Pedig semmi rosszat nem tett. A világ ítélete hányszor elsietett és felszínes, s akár csak egy pillantással is képes szenvedést okozni nekünk. Hordozzuk a más mienségünk terhét, amely többször vált ki sajnálatot, mint valódi közelséget. A fogyatékosság nem érdem, és nem egy címke, sokkal inkább egy lélek öltözete, amely gyakran inkább hallgat az igaztalan ítéletekkel szemközt. Nem szégyenből, hanem mert irgalmas az iránt, aki ítélkezik. Nem vagyunk immunisak a kéte és a kísértés keresztjével szemben, ami felteszi a kérdést, mi lett volna, ha másként alakulnak a dolgok. Ám a fogyatékosság valójában egy körülmény és nem jellemvonás, a lélek pedig, Istennek hála, nem ismer akadályokat. 9. állomás. Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal. Örökbefogadott gyermeket nevelők elmélkedése. Most már 4 vagyunk, sokáig 2 voltunk, s a magány és az elképzelt, vágyott szülőiségtől eltérő életmód keresztjét hordoztuk. Az örökbefogadás egy olyan élettörténete, amelyet az elhagyás jelöl meg, és amelyet a befogadás gyógyít. Ám az elhagyás olyan seb, amely örökké vérzik. Az örökbefogadás pedig olyan kereszt, amelyet a szülők és a gyermekek együtt hordoznak a vállukon, támogatva, próbálva enyhíteni a fájdalmát, sőt még szeretni is azt, hiszen ez a gyermekünk élettörténetének része. Mégis fáj látni, hogy gyermekünk szenved a múltja miatt. Fáj, hogy próbáljuk szeretni, ám olykor mégsem vagyunk képesek a legkevésbé sem csillapítani a fájdalmát. Kölcsönösen örökbefogadtuk egymást. Nincs nap, amikor ne úgy ébrednénk, mindez megéri a fáradtságot, nem hiába való ez az erőfeszítés, ez a kereszt, még ha fájdalmas is, a boldogság titkát rejti magában. 13. állomás. Jézus meghal a kereszten. Ukrán és orosz családok elmélkedése. A halál körülvesz. Az élet látszólag elveszíti az értelmét. Pár pillanat alatt megváltozik minden. A létezés, a napok, a téli hó gondtalansága, a gyerekek iskolába vitele, a munka, az ölelések, a barátságok, minden. Hirtelen minden értelmét veszti. Hol vagy, Uram? Hová rejtőztél? A korábbi életünket akarjuk. Miért történik mindez? Milyen bűnt követtünk el? Miért hagytál magunkra minket? Miért hagytad magára népeinket? Miért szakítottad így kétfelé a családjainkat? Miért nem akarunk már álmodni, sem élni? Országaink miért borultak sötétségbe, mint a Golgota? A könnyek kiszáradtak. A dű átadta helyét a megadásnak. Tudjuk, hogy szeretsz minket, Urunk, ám nem érezzük ezt a szeretetet, és ez megőrjít minket. Felébredünk reggel, s pár percig boldogok vagyunk, ám hamarosan eszünkbe jut, mennyire nehéz lesz kiengesztelődni. Hol vagy, Urunk? Szólj a halál és a megosztottság csöndjében, taníts minket békét szerezni, hogy testvérek legyünk, s újra felépítsük mindazt, amit a bombák örökre meg akartak semmisíteni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.